Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa a héten elesett a Szent Márta házban, jobb alkarján zúzódást szenvedett. A karját elővigyázatosságból rögzítették, számolt be a vatikáni sajtóközpont. A Szent Atya nem mondta le programjait, megtartja az audienciákat. Mások mellett fogadta az ENSZ Élelmezésbiztonsági Világbizottságának elnökét is. Szocska Ábel görögkatolikus nyíregyházi megyés püspök házszentelést végzett a Szent Miklós görögkatolikus általános iskolában. A püspök a program során arra hívta a gyermekeket és pedagógusokat, hogy még jobbak, még kedvesebbek, még inkább Krisztust követőkké váljunk 2025-ben. Már Kárpátalján segítkezik a Máltai Szeretetszolgálat idei első önkéntes csapata. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat budapesti, kaposvári és miskolci kollégáiból, valamint egy sümegi önkéntesből álló csapatra az egyhetes szolgálat alatt változatos feladatok várnak. Többek között adományokat fogadnak, válogatnak és osztanak majd szét, raktárt rendeznek, segítkeznek a beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat épületeinek karbantartásában. Festenek, takarítanak, illetve játszóbuszokkal járják a környék óvodáit és iskoláit, hogy pár óra felhőtlen szórakozást vigyenek a háború árnyékában felnövő gyermekek mindennapjaiba. Kedd reggeltől Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése után minden meg fog változni, másnap kell fel a nyugati világ felett. Véget ér egy keserű, nehéz, fájdalmas kudarcokkal tarkított 4 év a demokrata kormányzás, sorolta a miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor elmondta azt is, 2025 a középosztály megerősödésének éve lesz. A miniszterelnök azt mondta, kódolható volt, hogy a demokrata adminisztráció ideje alatt az amerikai-magyar kapcsolatok mély pontra jutnak, az amerikaiak a kettős adóztatást kizáró egyezményt nem is újították meg, a magyarok beutazását Amerikába megnehezítették, és ahol tudtak, ártottak nekünk. Magyarország december 31-én véget ért uniós elnökségéről szólva, Orbán Viktor kiemelte, hogy annak sikerét még a politikai ellenfelek is elismerték Brüsszelben. A miniszterelnök felidézte, 2030 és 32 között készül el Paks 2, addig ki vagyunk szolgáltatva energia oldalon, vagyis az energiaárak nagyívű emelkedése a mi gazdasági terveinket is megakaszthatja. Többek között az EGRI kórháznak is új vezetője lett. Az eredményes pályázati eljárást követően Pintér Sándor belügyminiszter január 15-i hatállyal egészségügyi intézményvezetőket nevezett ki. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a Hevesvár megyei Markót Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetet Stankovics Éva vezeti. A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet élére Ézsi Robin Gábort nevezte ki a tárcavezető, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházat Óvári Csaba, a Borsod-Apaújszemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházat Zsákai Zsolt, a Vasvármegyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórházat Lippai Norbert vezeti. Dr. Stankovics Éva a 60-i Albert Schweitzer Kórház és Rendelőintézet vezetője volt. Az EGRI kórházat megbízott vezetőként dr. Maszárovics Zoltán orvosigazgató irányította a kinevezésig. Kigyulladt egy fűtőmozdony Budapesten a keleti pályaudvaron, a Verseny utca felüli oldalon pénteken este. A tűzoltók megakadályozták a lángok tovább terjedését, a pályaudvaron már helyreállt a közlekedés, közölte a Katasztrófa Védelem és a MÁV Inform. A Szent Évet kísérő nemzetközi kulturális programsorozatban Magyarország a Jankovics Marcelnek szentelt tárlattal mutatkozott be, amely a Szentszék egykori kancellária épületében nyílt meg csütörtökön este. A Hit, remény és a rajzfilm című kiállítást Jan Maria Hyun-ja Hyung, a Szentszéki Államtitkárság munkatársa, és Szász János, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet miniszteri biztosa nyitotta meg, az olasz, magyar és nemzetközi diplomáciai és kulturális élet képviselőinek részvételével. A kevesebb mint egy hónapja zajló Szent Évben ez Magyarország első kiállítása, amellyel a Szent Év hivatalos programjában szerepel. Végül a vasárnapi időjárásról. Túlnyomóan borult, párás időnk várható. Főként a Dunántúlon lehetnek felszakadozások, pár órás napsütés. Néhol kialakulhat ónos szitálás, gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb vasárnapi nappali hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Kár volt hinned, mesélni jó ötlet, inkább írtál volna könyvet, mert ez hát kár volt. Rémlik, nem mondtál rá túl szépeket, kellemetlen elkényeztetett nekem. Hát elmondom a véleményemet. Szerintem jaj, 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 dogálni fogsz, esőben ázni, ázni fogsz. De te tudod, mindig te tudod. Hát ő meg reszket, ó, de jó titkolja. A szürke egér úgy csillogna, ilyen a sors, a sova meg a bors. Nyugodtan mint a fele. Veszettül kézen fekvő, de az ő arcán nincsen szeplő. És ott a bibi, majd kidől a bili. Néha nem árt, ha van benne tartás, szokatlan szó meg mi egymás, de jól jön. Hogy a dalnak vége van, emlékezz nekem mindig, mindig igazam, mindig igazam van.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Péderi Zsolt nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Szent Istvánra és Cserépfaluba látogatunk el, ahol egy kovácssal és egy borásszal beszélgetünk. Elsőként Lengyel László kovács műhelyét keressük fel.
Boldog új évet!
Mondtad, hogy van bőven munkád.
Igen, nem panaszkodom. Itt az év elején a szerződött munkáimból is kaptam elég rendesen, és volt még itt két úszókapu, az egyiket már megcsináltam, tegnap elvitték, a másikhoz meg majd holnap nem, de szerintem csütörtökön már hozzá látok, és akkor elkezdem csinálgatni azt is. Hát és akkor ugye a mai világban egy semester, akinek nincsen beragadt munkája, van itt vagy két kemence ajtó, még majd azokat meg kell csinálni, de nyilván előre vesszük a nagyobb volumenű, a szerződött munkákat, ahol szigorúan kötbérrel sújtják az embert, hogyha nincs kész időre.
Kovács műhelyben vagyunk, de ez egy kicsit azt hiszem bővebb dolgot mutat. Mutattál nekem rugós kalapácsot, mondom, életemben nem hallottam, hogy mi ez, tehát ez egy gép.
Igen, ez gép, van belőle három darab, van két kisebb, az úgynevezett egyes ajax rugós kalapács, illetve ezek nem is ajaxok, mivel ezt mind a hármat a diósgyőri gépgyárban gyártották, ott a táblája is, tehát van kettő DRK-30-as típusú gépem, és van egy DRK-60-as, majd be is indítjuk, aztán megpróbáljuk a rádióhallgatóknak szemléltetni, hogy ez hogy működik. Hát ez egy régi, jó zsíros, egy laposzi hajtású gép, ahol van egy szabadon futó kerék, és egy villával húzzuk át a hajtott kerékre, a hajtott tengelyre, amin van egy excenter, arra a laposzíjat pedál segítségével áthúzzuk, és akkor a medve elindul, föl-lejár, püföli a vasat, én megforgatom alatta, hogyha tudom.
Tehát akkor ez nem egy gépmúzeum, hanem itt működő gépekről van szó, amit szükséges használni. Én azt hittem, hogy elég ott ez a ülő, a kalapács, meg ott a kokszos rész, a melegítő.
De ugye, ahogy öregszik az ember, először fiatalon még úgy gondolja, hogy az övé a világ, aztán ő mindent bír, és akkor az idősebbek ellátják jó tanácsokkal, hogy majd később jó lesz ez az erő még fölkelni is. És az a helyzet, hogy 54. éves vagyok, bizony egy jó ideje már rászorulok a gépekre. Nem azért, hogy nem tudnám kézzel megcsinálni, de óriási segítség, tehát a nagy gép az már elég rendesen átbírja ütni az anyagot. Ez egy közel 2 tonnás gép. A másik, a kicsi, az 720 kiló, azt hiszem, hogy annyi van az adattábláján. És akkor a nagynak 60 kilós a medvéje, de majd beindítjuk, és akkor meghalljuk, hogy csörömpöl ez rendesen, meg oda is ver az anyagnak. Tavaly előtt kezdtem rajta egy nagy munkát, egy budapesti cég keresett meg, és a volt magyar királyi pénzügyminisztériumnak a gótikus ablakaihoz kellett gyártanom közel 2 kilométernyi profilt, amit tőlem nyers állapotba, tehát kiegyengetett nyers állapotba vittek el, és azt az egészet ezen a nagyobb gépecskén püföltem le. Hát egyébként jól mondtad, mert egy kicsit gépmúzeum jellegű, ezek már nem mai gyerekek, ezek az 50-es, 60-es években készültek, megfelelő karbantartással a mai nap igényeit is kielégítik. Változik egy kicsit a kovács szakma, modernizálódik, de amit én csinálok, az ahhoz ezek a gépek elég. Van még egy golyóspréjem, volt belőle azt hiszem, hogy 5 darab, de fölöslegesnek tartottam annyit, eladogattam, de mindig veszegettem, és akkor próbáltam a legjobbat megtartani. Aztán vannak még itt fúrógépek, van egy nagyoszlopos fúrógépem, egy kisebb, meg egy asztali fúrógép, hát meg nyilván a rengeteg kézi szerszám van, kovácsüllőn van, vagy sok darab, és ami még nagy presztízs, ami ott le van takarva, illetve rá van pakolva most minden, az az úgynevezett lyukasztólap, tehát ezért meg vannak veszve, holott ez már kovácsok, kovácsberkekbe. Viszont ez a modern világban egy kicsit funkcióját vesztette, mert tehát a lyukakat még használjuk a tetején, különböző lyukasztásokhoz, aztán a lyukakat felbővíteni, dornizni, viszont az oldalán a profilok azokat már nagyon-nagyon ritkán. Ezeket valamikor régen arra használták, hogy különböző profilú acélokat ütöttek le benne, amíg ezek nem voltak kereskedelmi forgalomba kaphatók.
Az ember a kovácsot úgy képzeli el, ez a két eszköz, meg a kalapács a harmadik, meg hát a csomó vas, meg állandóan meleg, meg a fogók, stb. Régen a kovácsoknak, hatalmas nagy sikerük is volt, meg szerették is a kovácsokat, elfogadták olyannak mesterembereknek, akik a faluba, meg hát még a városba is, ahol kellett, ott voltak és tettek mindet. Fogat is húztak, sőt, ugye Gretna Greenbe még esketett is a kovács, tehát azért misztikus egy kicsikét az embereknek, már akkor, amikor az a kovács teszi a dolgát, és nagyon nagy elismertséggel, mert ezt említettem is. De gondolom, ezt a történetet te jobban tudod, mert amikor elvállaltad, vagy vállaltad, hogy kovács leszel, akkor bizony utána is néztél.
Tehát akkor még fiatal fejjel, nem igazán, de azóta folyamatosan olvasok utána, mindig próbálja magát az ember fejleszteni. Hát igen, valamikor a falusi kovácsműhelyek, meg a városokban, például Mezővárosban, mint Mezőkövesd, tehát ilyen tized gazdaságok is voltak, 4 tized gazdaság volt, ahol különböző gazdák összeálltak, társultak, építettek egy kovácsműhelyt egy központi helyen, és tehát kovácsot fogadtak, mindig egy évre fogadtak fel egy kovácsot, aztán a következő évre vagy maradt, vagy azt mondták, hogy köszönjük szépen, nem voltunk elégedettek a szolgálatával, őt nem, majd keresünk másikat, de egy évig köteles volt ezeknek a gazdáknak dolgozni. Dolgozhatott másoknak is, hogyha erejéből tellett. De igen, mint például Pista bácsiék, Galambos Pista bácsiék, az én volt szeretett mesterem, ők nem voltak ilyen közösségi kovácsok, ők egy kicsit jobb helyzetben voltak, viszont több könyvben, szakirodalomban utána lehet olvasni, hogy úgynevezett ilyen konvenciók voltak, és azt aratáskor menni kellett beszedni. Nem fizettek a kovácsnak, hanem aratáskor fel volt írva a strigula, hogy nem tudom, 10 mázsa búza, 5 mázsa búza, és akkor a kovácsoknak menni kellett. Nem mindig fogadták őket nagy szeretettel, de...
Ja, amikor vitte a konvenciót.
Igen, amikor vitte a konvenciót, de muszáj volt kifizetni, mert a következő évben is rá voltak szorulva. Hát ugye az iparos emberek megbecsült tagjai voltak egy-egy paraszti társadalomnak, vagy egy kisvárosnak, vagy egy akár egy nagyobb városnak is. De ugyanígy a bőrösök, tehát mindenkire el lehet ezt mondani.
Ugye változtak az idők, a mezőgazdaság úgymond visszaszorult, legalábbis azon a szinten, hogy a kisgazdálkodók, a parasztoknak már nem kellett, a TS-ek pedig, hát ők pedig alkalmaztak embereket, de úgy valahogy vége lett a kovácsságnak abban az időben, még nem volt becsülete, patkolásra már nem volt szükség, bejött az etor, a traktorok, minden. A modern világban még a traktoros nő is ott volt, nem kellett már férfi se, akit élezi az ekét, vagy pedig hát patkol, vagy megpróbálja összekalapálni azokat a dolgokat, amik szétmentek, kerék, stb. Ugye annyi minden volt, ami az ember nem tudta megcsinálni szerszám nélkül sem, meg amúgy sem, mert nem értett hozzá. És akkor te is elmentél Rugó Kovácsnak.
85-ben végeztem az általános iskolával, és akkor 85. szeptemberében én a Miskolcon a Gábor Áron Kovács és Öntőipari Műszaki Szakközépiskolába kezdtem. Szüleim idősebbek voltak, lehet, hogy nem néztek úgy rám, és akkor én azt szépen ellinkeskedtem, a szabad ilyet mondani. És a volt osztályfőnököm mondta, hogy fiam, mit akarsz csinálni magaddal? Gondolkozz már. És akkor mondtam neki, hogy voltunk mi gyakorlaton itt az iskolának, elég egész jól felszerelt a műhely volt egy kis kupolókemence is, meg tehát sok minden anyagvizsgálathoz, nagyon sok szakítógépek, ilyen törőgépek, mindenféle fajta szerszám megvolt. Ezeket tanultuk, illetve tanulni kellett volna, és utána volt kovácsolási gyakorlat, és ez nekem megtetszett. És utána néztem, hogy Miskolcon még akkor a százas számú Pataki István szakközépiskolai és szakmunkás képző intézetben volt kovácsképzés, és én oda átjelentkeztem. Átvettek, és én ott végeztem, mint 208-as számú, tehát gyakorlatilag ilyen ipari vagy általános kovács, én ott végeztem 90-ben, tehát nekem 5 évig tartott a középiskola, de oda a kohóiparit is szerettem, ott nagyon jó volt a társaság, viszont a szakmailag Én úgy éreztem, hogy a százasba teljesedtem ki, tehát az az én pályám. És nem,
ja, ez Diós Győri, ugye?
Ez Diós Győr, igen, ez Miskolc Diós Győr, ez a hatos kapuval, a vasgyárnak a hatos kapujával pontosan szembe volt a műhelyünk, és a szódáért bejártunk a kohászatba. Nagyon szerettem egyébként azt az iskolát, két nagyon jó szakoktatónk volt, meg is említem név szerint őket, Szarka Miklós szakoktató úr és Fekete János szakoktató úr, akik azon voltak, hogy az oda került gyerekek megtanulják a szakmát. És akkor ott az iskola az komoly termékeket gyártott, mert hát most így típusra nem tudom, EAN 1-es vagy valami ilyesmi esztergákat gyártottunk, de úgy, hogy én olyan osztályba jártam, mivel a Kovács osztály is elég kis létszámú volt, tehát a hengerészek, az öntők, és érdekes, mert a mintakészítők azok fával dolgoznak, tehát a humán meg a reál tárgyakat együtt tanultuk, viszont a szakmai órásra külön szedtek minket kis létszámú osztályokba. Ott a tanulók öntötték az esztergáknak az ágyát, mindent, és akkor sose felejtem el, ott az iskola udvaron fel voltak címkézve, hogy ezt ebbe az évben öntötték, öregítették az öntvényeket, tehát csillapították bennük a feszültséget. Több évig ott álltak a tél, a nyár, a hideg, a meleg megdolgozta őket, és utána kezdték megmunkálni. Ezekhez a feladatokhoz, meg csőfogókat csináltunk, tehát igazából ipari tanulókorunkban mi nagyon, nagyon sok hasznos dolgot megcsináltunk.
Csodálkozok, hogy hát Szent István azért nem a legvasasabb vidék, tehát hogy is kerülhettél oda. Oda csábítottak véletlenül, vagy pedig hát nem nagyon szerettél tanulni, és ezt ajánlották, hogy itt nem kell tanulni annyit, de kell dolgozni.
Mármint Miskolcra? Hogy kerültem?
Nem, a vasasokhoz.
A vasasokhoz?
A kovácsokhoz.
Hát a kovácsokhoz úgy kerültem, hogy tehát onnan kohász tanulónak mentem. Aha. Tehát a kohóipari szakközépiskolába jelentkeztem, oda felvettek.
De most én azt nem értem, mert én mondjuk Petneházán voltam, ott is földműves dolgok vannak, Vas Kisvárdám volt legközelebb, de eszembe se jutott volna, hogy elmenjek ilyen vasas tanulónak. Diós Győr vonzott.
Az a helyzet, hogy nekem fenn a Vargahegyen laktak az édesapámnak a nővérék, a nagybácsi, a édesapámnak a sógora, ő hát valami a digébben volt valami csoportvezető, és akkor mindig ott mentünk a vasgyáron keresztül, ott jártak a buszok, és akkor én tátott szájjal néztem mindig, sőt a Vargahegyen, ahol én mindig, hogy felmentem, ott van egy pont a Martinász utca végén volt fent a dombtetőn egy bunker, és felmentem, és leültem a dombra, amikor ott voltam náluk nyáron egy hétig, és onnét tátott szájjal figyeltem a vasgyárat. Tehát engem mindig vonzott ez, talán csak akkor nem, mikor középiskolás voltam, de azóta is nagyon sokszor előszedem a középiskolás könyveimet, a vasgyártást, az acélgyártást, mindent átnézegetek. Tehát szerintem, hogy valaki tudja a szakmáját, ezekhez azért az alapok kellenek, mint a házat se a tetővel kezdjük építeni, illetve megmester azzal kezdte, de meg is láttuk, hogy mi lett a vége, hogy akkor is leverték a cégérét szegénynek.
Szóval akkor végül is mégiscsak ezt választottad, mert úgy gondoltad, hogy nem hiszem, hogy azzal foglalkoztál, hogy ebből meg lehet élni, hanem az, hogy gondolom szeretted a vasat, meg a formálást.
Igen, tehát az, hogy az ember a képlékenyé teszi ezt a rideg anyagot, a kovástűz segítségével, és akkor kalapáccsal, különböző szerszámokkal szépen elkezdi alakítani, ez úgy megragadja az embereket. Utána persze nyilván, mikor ezekből az ipari dolgokból tovább léptünk, akkor az alkotása, a rajzolás, tehát megtervezni dolgokat. Tehát most is a tagja vagyok én a Magyarországi Kovácsműves Szének, sőt, most már látómestere vagyok, és szokott lenni évente egy-két kurzus, és most 2 évben, de szerintem ezt is elmondhatom, Borbé Károly művésztanár úr egy győri, nagyon-nagyon jó pedagógus, rajzpedagógus, de festőművész, ő szokott eljönni hozzánk, és egy-egy témakört meglovagolunk. Először csak a perspektivikus ábrázolás, aztán tavaly melyen kis növényeket kerestünk, és a tárgyalkotást, tehát ezt megrajzoltuk, mindenki tovább gondolta, és akkor kovács tűzből megformáztuk, amit nem pont olyanra kellett, hanem mindenkinek a fantáziájára rá volt bízva, hogy mit szeretne. Én egy margarétás gyertyatartót, egy nagyobbat csináltam, de született egy nagyon, nagyon különös munka. A Molnár Peti barátom Debrecenben, ő egy ilyen pici tuja levelet fölnagyított, nagyítóval megnézte, azt lerajzolta is, és olyan dolgokat látunk egy nagyítóval, amit szabad szemmel észre se veszünk. És nagyon, nagyon jó kis motivum jött ki belőle.
Ugye ez már nem az az igazi patkoló kovács, hanem disznő kovácság, meg hát nem csak a disznő, hanem sok mindent kell. Elkészítettek egy kerítést, vagy egy ablakkeretet, vagy bármi más, de díszítitek is legtöbbször, ha van rá idő, meg pénz.
Igen, a patkoló kovácsok, ők most már hát teljesen más tanulnak. A modernkori patkoló kovácsok nem olyanok, mint a régi patkoló kovácsok, tehát ezek ők már művészek és félig állatorvosok. Nekem van egy nagyon jó barátom, a Pródán Norbi, ő is debreceni, és teljesen máshogy dolgoznak, mint a régiek. Nyilván nálunk is változnak az elképzelések, de a mi technológiánk, a díszműkovácsolás, ez sokban nem változik. Ja, és tehát a patkolókovácsok most már más egyesületbe is tömörülnek, ők a MAPE, tehát a Magyar Patkolókovácsok Egyesületébe tömörülnek, és nagyon-nagyon komoly szakmai képzéseken, kurzusokon vesznek részt, Európába jönnek, mennek ide-oda, és állatorvosi egyetemekkel karöltve képezik őket, mindent tudnak a lóról, a lólábáról, de ahogy a technológia fejlődik, meg a technika fejlődik, ők is nagyban fejlesztik magukat. Hát meg nyilván mi is, tehát próbáljuk, illetve hogy beszéltünk már erről egyszer, hogy voltam egyszer egy ilyen kovácsversenyen, és a Zalaszent Balázsi Takács Pista bácsival csináltak egy riportot, és kérdezték tőle, hogy ön szerint hová kellene fejlődni a kovács szakmának, és Pista bácsi azt mondta, hát szerintem vissza. És akkor nézelődtem, hogy mit mond ez az ember. Gondolkodtam egy negyed órát, és rájöttem, hogy igazat mond. Mert olyan technológiákat felejtünk el, amiket nem volna szabad, főleg a díszműkovácsolásba. Hozzátartozik az is, hogy a vasgyártás is megváltozott, tehát másképp kell bánni ezekkel az anyagokkal, ezekkel a szilíciummal hengerelhetővé tett anyagokkal, mint például egy régi anyaggal, amiben még nem raktak szilíciumot, és teljesen más technológiával gyártották. Máshogy nyúlik. Elsősorban a kovács hegesztéseknél van szerepe, meg lehet hegesztelni ezeket is, de a régiek azok komolyabbak voltak. Mondok is erre egy példát. Voltunk szintén a Magyarországi Kovácsműves Szével egy kurzuson, ahol a juhász kampókat tanultuk, és ott a Hajdú Böszörményi Szekeres Anti barátunk, ő volt a kurzusvezető, nagyon-nagyon körbejárta a témát, és mondta, hogy van olyan szikszai nevű emberke, balmazújvárosi kovács volt, ő nagyon sok kampót csinált, és azonosították is a nevével, hogy szikszai kampó, egy bizonyos típusú juhászkampót, és volt olyan szikszai kampó, ami 16 darab vasból volt össze kovács tűzi hegesztve, és úgy volt utána kikalapálva. Ez két dologra utal, hogy akkor még jól kovács hegeszthető anyagok voltak, a másik meg, hogy az, hogy nincs egy vasa se, az arra utal, hogy tehát a pici darab vasnak is értéke volt, főleg a háború után?
Keresgéltem, azért utána néztem egy picikét, születésszép, stb. Meg a helyszín, és láttam ezt a vasból készült juhászkampót. Hát én azt mondtam, hát ilyen nincs, hát az nem bronzból vagy részből készítették, hát azt használták, de akkor ez olcsóbb volt, vagy pedig ez azért volt, hogy megmutatni a mesterséget.
Praktikusabb volt. Egy kicsit az anti által összegyűjtött anyagra úgy visszahivatkozok, hogy régen még a racka juhokat tartották, tehát a racka juhnak a gyapjából nem tudtak csak ilyen durva posztót előállítani, és a Mária Terézia idején kezdték ezeket a merinói juhokat behozni, vagy a finomabb gyapjas juhokat behozni. Igen ám, csak nagy gondot okozott a pásztor embernek, azt elkapni a raszkának, megfogta a szarvát, elkapta a nagy szőrét, csak hogy ennek nem tudta. És akkor elkezdték ezt fejleszteni, és igazából a juhászkampók, tehát fából is készültek nagyon sok helyen, de a vasból készültek a munkakampók, tehát azt használtam mindennapokban, és a részből készült kampók, ma is öntenek egy páron még, azok voltak a vásári kampók, tehát azzal jártak a vásárba, a rendezvényekre, az ünnepélyekre a juhász emberek.
Mert hát a díszkampó.
Az volt a díszkampó, igen, tehát az, ha volt, van, aki használja mai napig is, többféle vaskampó volt a cikszai kampó, van a geszti kampó, ami a geszti kastélyra utal, ott volt egy Pertót nevű ember, ilyen gépészkovács volt, azt ő csinálta, aztán van a péntek kampó.
Nem Borsod, bocsánat.
Tehát ott lenne a viharsarok környékén, tehát valahol közel a román határhoz ott van ez a... De most láttam több helyen ilyen reklámokban, hogy a kastélyukat felújították, és akkor biztos, hogy nagyon szépen nézhet ki.
Lengyel László, Szent Istváni Kovácsot hallották. Riportunkat a következő héten folytatjuk. Thank you. Következő helyszínünk Cserépfalu, amely sok mindenről híres. Itt Kósik István volt polgármesterrel beszélgetünk borászatáról.
Boldog új évet, kedves Péter!
Régen találkoztunk, de azért régebben a polgármesteri időszakodban sokszor, többször is a faluról, illetve hát a egyik legszebb pincéről beszélgettünk akkor. Hogy is hívják azt a helyet?
Berezdi pincesor az egyik pincesorunk, ami íres, az enyém a másik íres pincesoron van. Szembe a pásti pincesoron, úgyhogy egyik oldalról át tudunk látni a másikra. Sokszor van úgy, hogy átnézek, láttam, hogy a barátom ott nyitva van a pincébe, és akkor átszólt a telefonon, hogy gyere át, én is itt vagyok. Jó, vagy gyere át te most. Jó, hogy bringá vagyok, akkor átmegyek én. Tehát így jó, hogy ez a kommunikáció, meg ez a közeli kapcsolat.
Hang és kép is.
Így van.
Egyébként mondhatod, hogy borász is vagy. Ez azt jelenti, hogy nagy mértékben foglalkozol borokkal, vagy pedig hát annyi, amennyi kell.
A pincészetem nagyságát úgy alakítottam ki, hogy olyan a nagyságrendű szőlőm legyen, bő 2 hektár, ami a megélhetésemet biztosítja. Ugyanakkor önállóan, nagyrészt egyedül, de egy kis családi segítséggel is el tudjam végezni a szőlőmunkálatokat. Mivel már nem vagyok polgármester, eleve úgy alakítottam ki, hogy majd, ha nem leszek polgármester, akkor aktív életet éljek, kinn legyek a természetben, és alig várom, most is kinn lennék a szőlőbe, hogyha nem esett volna ez a hó, mert kinn lenni a természetbe, a madarak fütyülnek fölötted, a kutya ott van velem, tehát ennél jobb rekreáció nincs, és az embernek a tudatában ott van este, hogy na akkor este valószínűleg kinn vagyunk a pincébe, pár órát ott vagyunk, megiszunk 3-4-5 pohár bort, és akkor egy szép esténk van. Egy szép napnak a végén.
Hát mondjuk az kell is, hogy melegítsen, meg mellette. Hát, ha saját borodat nem iszod meg, akkor senki más nem fogja meginni.
Hát az hál' Istennek megisszák a boraimat. Most már mondhatom azt, hogy nem kell külsebb reklám tevékenység. Visszajáró vendégeim vannak, akik elhordják a bort, illetve Bogáccsal is van egy kóstoló pincénk, ahol viszont nyáron a bogácsi fellendült turizmus azért meglátogatja a pincémet egyre többen, hiszen nem a fő csapáson van, hanem kicsit oldalt, kicsit hátrébb, a mindenféle zenebuna már nem annyira hallatszik oda, viszont gyönyörű panoráma a bükhegységre, kiülnek, nézegetik, fotózzák a naplementét, szóval egy igazi pihenőhely az egyébként fesztivál jellegű pincesoron belül.
Ugye a turizmus fontos, bár ebből teljes mértékig a borból és a turizmusból lehet csak úgy együtt megélni a fogyasztókkal együtt. Bogács egy kicsikét előrébb szaladt a strandjával, a hőfürdővel, illetve hát ott azért a pincesort is nagyobb acska, mint itt, bár itt ez is híres.
Nem nagyobb bacsa, akkor kisebb a pincesor, csak több ember van rajta, de a pincesor kisebb.
Akkor rosszul gondoltam, mert a kettő együtt az biztos, hogy elég szép. Gyönyörű helyen van egyébként Cserépfalu is, és hát ugye nem csak ez a fajta híressége van a közeli horvölgyi borlang mellette. Sorolhatnám sokáig, de végül is ezt te jobban tudod, hiszen aktív részese voltál annak, hogy felfusson itt a turizmus. Polgármesterként mikor kezdted ezt el?
1994-től voltam polgármester 2014-ig, 5 cikluson át, ugye 20 éven keresztül, és nekem a fő célkitűzésem eleve az volt, hogy a turizmust azt olyan szintre vigyem föl, hogy Cserépfalut országosan, de inkább még magasabb berkekbe is ismerjék. Akkoriban azt mondtam, hogy a 10 legismertebb, legjobb, legszebb település közé akarom tenni Cserépfalut. Hát a turistáknak kell ezt eldönteni, menjenek el Magyarország minden falujába, nézzék meg, tegyék meg a rangsorukat. Én úgy gondolom, hogy álma próbált.
Vagyis kiálltad, ugye igazából hatalmas, nagy forgalom itt a Lesnándor fura alkalmából van, meg hát most már lassan csatlakozik a helyi csapat is az övével, amit Répás utáról indítanak, de Cserépfalut érinti. Ez két, és elég nagy tömeget vonzó.
Igen, hely,
de ti nem erre vágytok, hanem inkább a kisebbre, az állandóra.
Nekünk minden jó. Hát például, amikor a Lesnándor elmétúr van október elején, akkor a falu összes szabad négyzetméterén kocsik állnak. Tehát az a sportban mégis lecsapódik a turizmusba is, mert a mamák érdekes módon kapcsoltak, hogy ha ennyi ember van, ott enni kell. Reggel várják a süteményeikkel. Az emberek a forró teával és a forralt borral. aztán hogy az állomásokon megkapják a különböző ellátnivalót a turisták, van ahol almát, van üdítőt, van a zsíros kenyeret, viszont visszafelé már az én pincesoromon jönnek befelé déltől. Tehát én is egy órától már nyitva vagyok, van egy táblán, hogy borkóstolás, borértékesítés, egy nyillal, és jönnek be, megkóstolnak egy-két pohárkával, vásárolnak egy-két-három üveg bort, és sietnek befelé, mert még alá kell írni, meg vacsorázni, de sokan vissza is jönnek még este, és akkor valamikor még éjfélig ott nagy mulatozás van, mert hiába vannak elfáradva, de a luftot még kiengedik magukból. Kell nekik egy kis, és amikor egy kicsit éneklek nekik egy-két népdalt, akkor már földobodnak, és mondjuk azt sokszor elrontom, mert lehet, hogy hamarabb haza mennének, de akkor már én bennem is egy kis nyomás, egy kis öröm, hogy azért sok jó értékes emberrel találkoztam, jó borokat ittunk együtt, és a beszélgetés, a kommunikáció, az nekem mondjuk az, hogy elég jól megy, de földob, hogyha értékes emberekkel találkozok, jókat beszélgetünk, és akkor én szeretem, hogyha akkor egy sztorihoz kapcsolódó dal előjön, az nagyon él, és ezt nagyon élvezik, és akkor még egyszer énekel már el, mert még szeretnénk fölvenni, hát mondom, annak ára van gyerek, az nem így működik azért, és kicsit pajkoskodok, akkor aztán eléneklem nekik még egyszer.
Pincébe lent?
Igen, lent a pincébe, igen.
Egyébként milyen borokat készítettek itt?
Én nekem van fehér belánykám van, és akkor most elpítek pöröskei muskotájt, de muskotájt azt vásárolni szoktam, hogy legyen választékom, és vörösembe pedig van Pinot Noir, kék frankos, blauburger és fekete lányka. És ezekből készítem a boraimat, fehéreket is, rozékat, és a fajta borokon kívül még különböző küvéket, ilyen például a három tenor, és most annak a továbbfejlesztett változat az összeesküvés, ami a három tenor, az Pinot Noir, kék frankos és blauburger, az összeesküvés pedig ez a három, még kiegészítve a fekete lánykával.
Hát ez nem kevés fajta, ehhez azért dolgozni kell, gondolom, folyamatosan.
Igazából a Jóisten úgy adja ki, hogy amikor ilyen idő van, mint például most, és most nem lenne ez a riport, akkor a pincébe lennék, és akkor most kétféle tevékenység van előttem, a fejreket már lefejtettem, vörösborokat kell lefejtenem, illetve most pár évvel már olyan vastag penészréteg alakult ki, hogy most van egy ilyen beülő sarkam, egy ilyen körülvű beülő sarok, azt most tegnap elkezdtem a penészeket lekaparni róla, és akkor úgy akarom megcsinálni, hogy némelyik része fekete marad, némelyik pedig kifehérítem, majd azt be fogom fújni penész ölőszerrel, hogy a kontraszt megmaradjon, és hogyha az ember fotót készít, hogy ott ül egy pár, borozik, akkor a kép olyan, mint hogyha egy atomfelhő lenne mögöttük, és akkor ők meg ott boroznak. Tehát, vagy érdekes, hogy be van faragva a pincén farába, életem legnagyobb mondása, hogy Istenem, de jó, hogy jó magyar borivóvá lettem. Ez is már most teljesen alig volt kiolvasható, hát ilyen az idő, tegnap akkor nem megyek a szőlőbe, kimentem, két óra alatt végeztem vele, és olyan jó nézni, hogy hát megint mai napnak is megvan a maga haszna, és nagyon el se fáradtam benne.
Tulajdonképpen milyen fajta szőlők vannak akkor?
A szőlőben van lánykám, Pinot Noir, kék frankot.
Ez egy táblában van az egész?
Nem. Teréforúban van egy 3-7 hektárom, Noszfolyón van, és Egerben is vannak szőlőim, úgyhogy ugye a feleségem noszfai születésű, és ott apósomtól is örököltem, a keresztapjától is örököltünk, vettünk, úgyhogy nagyon jó helyen vannak a szőlők. Hát kicsit messzebb vannak, de igazából nem problémán, 20 km van a legmesszebbi, kocsival el tudok menni. Igazából az a logikus, amit végzek, hogy amikor még ilyen hidegebb van, nehezebb a közlekedés, akkor kocsival a közeli szőlőket metszem meg. Mikor szóval majd január végétől februártól bejön a jobb idő, akkor már valószínűleg kis motorra is tudok menni, és akkor kis motorral már a messzebbi szőlőket is bejárom, és akkor nem kell kocsival mennem. Egyrészt takarékosság, mert másrészt szeretem a robogót.
Eleve borásznak tanultál, vagy később lett, mikor már úgy szabaddá vált a lehetőség, hogy szőlőket lehet saját szőlőt művelni, akkor lettél borász.
2000-es évek óta kezdtem el komolyabban szőlővel foglalkozni, és akkor elvégeztem mindenféle gyors talpalót, 3-4 napos borkóstoló tanfolyamokat, meg ilyesmi. De aztán volt egy jó lehetőség, mert kiderült, hogy a hegybíróknak akkor végezhetik el a szakmájukat, akkor maradhatnak benne, hogyha legalább egy szakmunkás bizonyítvány papírjuk van. És ezért nekik egy egyéves tanfolyamot szerveztek Egerbe, de az országos helyekről is jelentkeztek rá, és akkor mivel nekem diplomáim vannak, így egy év alatt el tudtam végezni. Na most Kérdezték, hogy mennyire örültél ennek a szakmunkás papírnak. Hát mondtam, hogy gyerekek, ha belegondolok, hogy megvan egy mérnöki, meg közgazdászi papírom is, tudom, hogy utána is borosztunk, de az nem volt olyan hatásos és sikeres, mint a szakmunkás bizonyítványnak a megszerzésem, akkor sokkal jobbat borosztunk, akkor ezt tartom értékesen. Hogy egy kis humort is tegyünk bele. Tehát igazából azért tudok, hogy ez megvan, mert akkor se sokkal kevesebbet tudnék, de mégis az embernek ad egy alappapírt, hogy papír van arról, amit csinál, de igazából azért 4-5 olyan komoly dolog van, tehát így főleg a boroknak a kezelésénél jön az ki, hogy nem mindegy, hogy az ember hogy nyúl hozzá, hiszen néha túl savas a bor, néha nincs benne elég sav, hiszen nagyon változnak a évjáratok, akár egymás követő évben is máshogy kell hozzányúlni a borokhoz, tehát nem mindegy. És akkor nem, vannak különböző szerek, az ember savat tompít, savat pótol, meg hát kell jó kóstolni, hogy az ember nem rohangál azonnal a borlaborba, hogy kimérjék, hogy milyen, mert a kóstolással már az ember úgy hozzán szok, hogy nagyjából be tudja jönni, hogy ez most körülbelül savba hol áll, mert hogyha egy bor savas, az nem piacképes. Ha hiányzik belőle a sav, akkor viszont nem tartja el a bort, tehát itt nagyon ügyesen kell lavírozni.
Borász leszek.
Szép szakma, hidd el, szép szakma, hidd el.
Hát mondjuk nem igazából értettem hozzá soha Szabolcsi léttemre, nálunk csak a vinkó volt, tehát olyan, ami nem eszülök. Egyébként ez a bükajai borvidék mennyiben különbözik az Egritől? Mondhatjuk, hogy szinte ugyanaz.
Mondhatjuk, persze, hát hogy ne, hiszen szomszédok vagyunk, egy patak választ el bennünket. Ugyanaz a talaj, a klíma, gyakorlatilag minden ugyanaz. Egy valamikor 70-es években volt egy ilyen, nem tudom milyen döntés, szakmainak biztos nem mondható, mert sokáig az Egri borvidékhez tartoztunk, azt akkor 72-ben, jól hiszem, akkor szétválasztották. Ugye az Egri az, mondhatjuk, hogy világhírű borvidék, aminket alig ismerik, viszont megvan az a jó lehetőségünk, hogy nem a nagyok árnyékában vagyunk, hanem önmagunk alakítjuk a magunk is életét, és ugye ezek a pincék szép helyen vannak, jó helyen vannak. Nem olyan nagy borászatok vannak, hogy rengeteg hektoliter borunk lenne, ami nagy vállalkozást, nagy forgalmat igényel, ezért mi kicsikbe, de annyit el tudunk adni, hogy a családok, a családjaink jól meg tudjanak belőle élni, és nekünk más nem kell.
Hát mondjuk a nagyvállalkozóknál ott aztán sok minden kell, marketingtől, hát elsődleges a marketing, hát igen, utána a jóbor.
Mert azt a sok hitelt, amit fölvettek, azt ki kell termelni, hiszen azok a nagy pincészetek nem önmunktól jöttek. Annyi készpénze, senkinek nem volt, hogy megcsinálj, és azért ezzel egy nagy borászatok is szenvednek a jó megélhetésén, hogy úgy mondjam.
Hát ugye, aki nagyot markol, annak nagy probléma is lehet. Van, akinek bejön, van, akinek
így
nem.
Pontosan.
Nektek
így
pedig szerényen elég ehhez a turizmushoz, illetve így ez van, az ismeretségi így körhöz. Gondolom, hogy visszajárók vannak mindig.
Na, hogyne, hát hogyne. Hál' Istennek vannak visszajárók. Hát most már például van olyan vevőm, aki 100-200 litert viszel évente. Hát mondom, ne fokozz az elvitát, mert másnak is adjusson már azért. Hát így humorosan mondom neki. Mondom, hiába viszel elsőkat, mert csak nagyon kicsi árengedményt tudok neked adni, mert így is úgy eladnám a boromat, akkor miért cseszek ki magammal, hogy te viszel sokat, és akkor én nem keresek nagyit, mint hogyha kisebbeknek adnám el, de magasabb áron.
Munkások vannak, mert egyre többbe kerül, azt hiszem, a sok-sok szőlő, művelő. Metszéskor panaszkodnak sokan, akiknek nagyobb, több hektáros területük van. Ti akkor családban meg tudjátok oldani?
Megoldunk mindent a családban, szinte még a szüretet is, de a metszés nagyon nem is akarok kiadni a kezemből, mert az számomra a világon a legfontosabb kézi és szellemi munka. Tehát gyakorlatilag egy jó metszés után szinte el vagyok fáradva, hiszen minden tőke más-más. Minden tőkét ismerek. Minden tőkével beszélgetek. Mondom nekik, ne aggódjál, kedvesem, itt most téged leváglak, de akkor is szép maradsz, mégis jó maradsz. És akkor néha meg azok veszem észre, hogy minthogy nevetnek engem. És akkor elviccelődünk ott a tőkével, közben Teddy kutyám ott van, oda bújik a lábam közé, ajtól átlépni rajta, mert hát ő meg ott szeret lenni a lábamnál, és akkor bakancsba vagy kezedbe a fűrész, oló, és akkor még oló is kell ügyenet, hogy a kutyára rám ne lépjél. Hát úgyhogy van figyelem a szőlőbe. A kötésnél már a felesége is szokott segíteni, meg hát a lányom és a vejem is elvégezték a borásziskolát, hál' Istennek, Budafokon. Hát dolgozni még nem annyira szeret, meg viszont már jól isszák a bort, de én is így kezdtem, úgyhogy egyáltalán nem haragszok rájuk, mert most van két kicsi babájuk, úgyhogy mivel én amikor az én lányaim kicsik voltak, ugye akkor volt a családfejlesztés, gyakorlatilag felépült a házak mellé, szőlőtelepítés, vendégházak készítése, tehát igazából nem tudtam megadni a lányaimnak azt, hogy velük legyek, és ez hiányzik, ez bűnömnek rogom föl, és nagyon tetszik az, hogy a vejem, hogy bánik a kisgyerekekkel, hogy mosdatja őket, fürdeti őket, szóval én nem ilyen voltam, és ez tetszik, hogy ilyen. Persze, majd amikor a gyerekek nagyobbak lesznek, akkor oda rendelem magam mellé egyre jobban, hiszen át kell, hogy adjam. Nem akarom elvinni magammal a örök vadászvezőkre azt, amit tapasztaltam, hanem át akarom neki adni. Úgy is ő dönt, hogy abból mit vesz át, hiszen én is úgy volt apám, hogy mondta apám így. Mondom, jó, de utána rájöttem, hogy az nem jó volt, hogy mit apám mondott, de ez is pár évre kell kellett elni, de ő meg volt az, hogy győződ, azt úgy kell csinálni. Tehát amit az ember tapasztalt, azt vegye át, megadja át, csak nem biztos, hogy meg kell fogadni.
Most már mindent tudsz, azt mondod, vagy pedig hát vagy olyan bölcs, hogy azt mond, hogy hát jó pap holtig tanul.
Hát, ezt kéne mondanom szerényen, de igazából már azért úgy gondolom, hogy nagy meglepetések már nem tudnak érni szőlőművelésbe, illetve borkészítésbe.
Tehát akkor ez a végső állapot. Újat nem is kell tanulni, vagyis ehhez nem is lehet, mert itt a gyakorlat adja meg.
Itt már az éves tapasztalatok, hiszen ugye most megint egy új helyzet van, ami eddig nem volt, hogy olyan sok száraz nyár volt egymás után, hogy a szőlők egészen máshogy viselkednek. Például hiába akarom, hogy a bor kiforjon teljesen szárazra, ő nem akar kiforni. Kevés volt a létartalom, sok volt a cukortartalom, és most ő nem akar kiforni. És én is olcsóság, meg hogy olcsóbb legyen, nem vettem hozzá megfelelő szereket, élesztőt, tápsót, és ez most hiányzik. Mert a vörösek a meleg, viszonylag meleg pinceházba 2-3 hét alatt kifornak ott a nagy tömbbe egymással, de viszont a fehér szőlő, a fehér must meg a rozé must az a melegből lemegy a hirtelen hidegebb pincébe, és ő nem úgy tud kinyílni, mint hogy kellene, úgyhogy ezután már úgy néz ki, hogy már eddig elneztem, de most már a gyakorlat azt fogja mutatni, hogy igenis be kell oltani a mustot, tehát az élesztőt és a tápsút bele kell tenni, legalább a fehérnél meg a rozénál.
Mihez ajánlod a fehér boraidat, a rozét, illetve a vöröset? mert a gasztronómiában a bor fontosabb, mint bármi más, hiszen az utána az a legfinomabb, hogyha megfelelő módon fojtja el az ember azt a kis gyomor tehetséget. A kultúrák borfogyasztáshoz hozzátartozik a gasztronómia is.
Hát alapvetően az ajánlatunk azért úgy van, hogy fehérborokat, azokat könnyed salátákhoz, a húsokban gondolkodunk, akkor a szárnyasok, nyúl, esetleg gyenge bárány, a rozé is hasonló módon. Aztán a vöröseknél is, ez is érdekes, hogy vörösekben is vannak a nagy testű vörösek, vannak a lágyabbak, mint például a Pinot Noir. A Pinot Noir az egyik leglágyabb vörösszőlő vörösbor, őt mondjuk vagy nyúlhoz, vagy gyenge bárányhoz, és az erősebb vöröseket, mint ami a kékrankostól megy fölfelé, hát ott már ugye nyilván a sertés, a marha, minden jó későbbi érett vörösbor a varakhoz. Szóval azért ez így általában elmondható, de a vértőzemben elkeveri, azért van olyan, amikor kicsit könnyebb borhoz iszunk egy erős vöröset, hogy éppen furítva, hát akkor se áll meg a világ. Szóval ennek is megvan a irodalma, a szakmája, de egyébként meg az van, akik kinek mi esik jó. Az olyan, hogy milyen a jóból, lehet erről beszélni nagyon sokat, egyébként meg két szó elmondom, hogy ízlik vagy nem ízlik.
No, ehhez értek én is, hogy ízlik vagy nem ízlik, a többit azt inkább
már nem
hagynám.
Értünk hiába.
Azt már inkább hagynám.
Kitaláltam még egy új dolgot, mivel nem csak földhöz ragadt ember vagyok, hanem járom a világot is, és szeretünk mostanában kerékpározni. Rábeszélt a feleségem, és jártuk a világot például az Alpoktól az Adriáig, vagy Bécs-Pozsonyt megtettük, vagy Budapestről elmentünk a Velencei tóig bringával, azt körbe bringáztuk, és akkor rájöttem arra, hogy a kerékpárutak nagy része nagyon jó borvidékeken is vezet. És közben meg nálunk is elkészültek a kerékpárutak. Úgy elkészült Mezőkövest Bükzsérc, és elkészültek Bogácsról, már Tiboldorócz irányába is, meg majd lassan reméljük, hogy Szomjáig is elkészült Bogácsi, és reméljük, hogy majd Szomjától Egerig is elkészül. És akkor én kitaláltam, hogy olyat, hogy bringás borongolások a bükkalján. És az öt fő, hogyha jelentkezik, akkor három különböző nehézségű kört tudunk megtenni, és öt főtől fogom ezt már megszervezni, a öt fő jelentkezik rá. 6-8 féle bort kóstolunk meg, de csak fél adagot, hiszen azért kerékpárral van, mindenki saját felelősségére bringázhat. És a végén a Judit pincénél, ami a mi pincénk Bogácson, ott lesz még egy zsíros kenyérparti, meg mindenki kap még egy fél üveg ajándékbort, azért, hogy viszonylag kevesebbet kóstoltunk, mint hogyha gyalogtúrán lennénk, ezért úgy mondom kárpótlom őket, de mégis bringával bejárjuk ezeket a gyönyörű tvalgokat, a gyönyörű pincesorokat, ottani borosgazdákkal is beszélhetünk, tehát úgy gondolom, hogy hiánypótló és jövőben mutató program lesz. Ez most már el van készülve, itt vannak a szóróanyagok, illetve majd a Bogácson a kerékpárút mellé akarok kitenni egy ettől nagyobb figyelemfelhívó táblát, meg hát a Facebookon keresztül megkeresem majd a kerékpáros egyesületeket is, elküldöm neki a programot, és várom, hogy alakuljon a dolog.
Ez vezetéssel meg? Tehát nem egyedül mennek, kapnak egy füzetet?
Nem, én vezetem őket.
Akkor egy jó pár kilométert lefogsz.
A legkisebb körünk 20 kilométer, és 40 kilométer a legnagyobb körünk. Ezt úgy tervezem, hogy kora délutántól. Tehát ez kora délután, kora esti program, hiszen délután én szeretnék még a szőlőbe dolgozgatni. Visszatérve a borhoz, hogy mi ugye mi reformátusok vagyunk, és nagyon jó kezdeményezés van református egyház részéről. Már most 18. éve szervezi meg az úgynevezett borumot, ami egy fórumnak a borum neve, ugye, hogy a borról szóló fórum és borverseny, ahol nem csak a magyarországi, hanem a Kárpát-medencei borászatokról szól. Minden évben máshol van ez megrendezve, már Cserépfaluba is volt. Tavaly Mádon voltunk, idén pedig Csombordra megyünk, ott lesz a verseny. Hát azt akarom most egy kicsit dicsekedve elmondani, hogy már kétszer megnyertem a vörösbor versenyt a református közélet és kulturális alapítvány kiírása szerint 150 parc bort kell az egyháznak átadni, amit ők reprezentációs célra használnak, és akkor kérdeztem a püspököt, hogy püspök úr, kik fogják meginni ezeket a borokat, akkor így gondolkod, és azt mondja, hát fiam, kevésen ország lesz a földön, ahol ezek a parackok nem jutnak el. Tehát ahol ők eljárnak, elmennek, tárgyalnak, beszélgetnek. A bor, mint ajándék, az fontos, hiszen ezt az is tudom mondani, hogy polgármesterként azért sokszor kellett borázni, sokért ezért harcolni. Két pac borral mentem, letettem. Azt mondták, hogy nem fogadhatom el. Hát mondom, ha nem tetszik, elfogadok, agyod a takarítónak, én ezt innen már nem viszem el. És kérdőlt, hogy pár hónapban csak sikerült ezt a beruházást elintézni. Jó borral, jó szívvel mindent el lehet intézni. Ugye van a mondás, hogyha megcsordul vince, akkor tele a pince, vagy fordítva már nem is tudom, hiszen sokféleképpen lehet hallani. És nekünk is a Bogácsi borrend részéről Tiboldor utca megyünk, ahol a Szent Donát szobornál, mert olyan szobor van, a plébános és a lelkipásztor meg fogja áldani a szőlővesszőt, és hát mi meg ezt utána egy kicsit meg fogjuk ünnepelni.
Kósik Istvánt hallották Cserépfaluról. Riportunkat a következő héten még folytatjuk. A munkatársak Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Péderi Zsolt nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
4 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.